Egy kicsit a képzésnél maradunk még mindig. Lehet, hogy unjátok, meg nem szeretjük, ezt tudom. Volt, amikor meg is kaptam az egyik gyülekezetben, ez régen volt már nagyon, hogy hát a lelkész az képezze magát, minket tagokat nem kell, minket képeznek a szakmai területünkön, itt-ott, amott járunk továbbképzésre a civil életben, meg a saját munkakörünkben. Nem hiányzik nekünk, hogy még a gyülekezetben is képzéssel járjunk. Nyilván van benne valami, csak azt hiszem, ha jól emlékszem, Ellen White fogalmazza meg, hogy a lélekmentés az egy tudomány, és hogy a legszentebb tudomány ráadásul még hozzáteszi. Na most, ha tudomány, akkor valószínűleg nem születik velünk. Ha tudomány, akkor ennek van műfaja, vannak részletei, amivel, vagy tantárgyai, amivel muszáj foglalkozni, hogyha tényleg Krisztus tanítványaival akarunk lenni vagy tenni. Ugye elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, ott van a misszió parancsba. Tudjuk, ha felkeltenek bennünket, álmunkból is el tudnánk mondani a misszió parancsot. De valahogy a gyakorlatban még se akar működni. Nyilván azért, mert nem tudjuk, hogy kell. Hát valljuk meg őszintén. Na, ugye ideig foglalkoztunk már azzal az első alkalommal, ugye, amikor a legizgalmasabb értekezetről beszéltem, vagy prédikáltam, amikor a jeruzsálemi zsinaton a Szentlélek segítségével sikerült eljutni arra látásra, hogy a pogányoknak is adatott a Szentlélek. Hogy Isten minden embert hív és vár az üdvösségre. Ez akkor nekik nagy felismerés volt, mert a zsidó zsidó, a pogány az ebb, és ezt valahogy közelíteni kellett a kettőt egymáshoz. Nem mondom, hogy ma ugyanilyen széles szakadék van, de néha nekünk is van egy kis adventista gőgünk, egy kis felhangja ennek a dolognak, hogy mi vagyunk a kiválasztott nép, mi tudunk és értünk a legjobban, legtökéletesebben mindent, és mindenki más az egy kicsit hátunk mögött van, kérjük, hogy nőjenek föl erre a szintre, ahol mi vagyunk. Tehát ettől azt gondolom, hogy több alázatra és több elfogadásra van szükség, hogy másként lássuk az embereket a környezetünkben. Ma is igaz, ha nem is új a Szentlélek általi fölfedezés, hogy Isten ma is minden embert, minden népből, minden fajból, mindenhonnan vár és hív. És hát ebben nekünk nyilván Isten oszt feladatot, szerepet. Ha csak azt várjuk, hogy majd úgy maguktól tódulnak ide az emberek, akkor nagyon sokáig kell várnunk. Lesz olyan pillanat, én hiszek abban, hogy lesz olyan pillanat, amikor majd megint lesz egy ilyen hirtelen ébredés, vagy egy második pünkösd, amikor az emberek anélkül, hogy megkerestük volna őket, anélkül, hogy szorólappal, vagy bármivel megkerestük volna őket, elindulnak. Elindulnak felénk, elindulnak keresni az igazságot, és itt vagy a közelben nyilván meg fogják találni. Aztán ugye beszéltünk arról az elmúlt alkalmakkor, hogy az igének a honosítása. Tudom, hogy ez egy nagyon furcsa kifejezés, hogy mit kell honosítani. Tehát azt tudjuk, hogy valaki külföldről elköltözik, vagy külföldről hazaköltözik, külföldről szerzett egy diplomát, vagy valamilyen képesítést, azt itthon le kell fordítani magyarra, vagy innen elmegy akkor angolra, vagy németre, mert akkor fogják elfogadni az itteni végzettséget, vagy képesítést, hogyha ezt lefordítják egy másik névre, ezt nevezik honosításnak. Na most az igénél nem ilyen módon kell honosítani, mert egyrészt nekünk már le van fordítva ugyan magyar nyelvre a Biblia, de mi magunk is küszködünk vele az értelmével, küszködünk akár talán az újabbak, az ifjabb generáció a Károli fordítással küzd. Mi küzdünk az új fordítással, mert nagyon megszoktuk a Károlit. A FO, az egyszerű fordítás, az pedig még nekünk eretnekség, mert az mintha már semmi köze nem volna a Bibliához, az már távol legyen tőlünk. Holott lehet, hogy az egyszerű emberek pedig azt hamarabb értenék, könnyebben tudnánk velük beszélgetni a Bibliáról, ha mi is azt a nyelvet használnánk, és azt a Bibliát használnánk, amikor velük beszélgetünk. Tehát ami a javaslatom volt ebből a szempontból, hogy nyilván én magamnak otthon olvasom a Károlit, itt van velem, még a telefonomon is az van, de most, amikor tanítok valakit kerességre, nem a Károlit használom, hanem azt használom, amit ő használ. Ő az újfordítást használja, akkor én is az újfordítást fogom használni, hogy egy nyelvet beszéljünk. És hogyha valaki majd az egyszerű fordítást fogja valamelyik fiatal használni, és akarja, hogy készüljünk a kerességre, akkor azt fogom használni, az egyszerű fordítást. Még akkor is, ha idegen számomra, de azért, hogy őt megnyerjem, azért, hogy őt támogassam, és őt segítsem ezzel, akkor alkalmazkodom hozzá. Nekem kell alkalmazkodnom hozzá, és nem várhatom, hogy ő alkalmazkodjon én hozzám. Ha én ismerem az igazságot, ha én tudom, hogy mi a küldetésem, akkor nekem az nem visszalépés, meg nem megalázó, meg nem kevésbé értékes, hogyha nem megyek az ő szintjére. Tehát akkor tudunk az emberekkel kapcsolatban lenni, kapcsolat építeni, hogyha próbáljuk a határokat leegyszerűsíteni, és arrébb tenni a válaszfalakat. Tehát ilyen szempontból szükség van az igének a honosítására. Azt a nyelvet kell beszélnünk, amit ők beszélnek. Másképp elbeszélünk egymás mellett. És ez sokszor megtörténik ma családban is, meg köztünk is, hogy beszélünk, és nem értjük egymást. Pedig már ismerjük is egymást, tudjuk, hogy mi a háttere, kinek mi a háttere, és mégis el tudunk beszélni egymás mellett. Na, a mai alkalommal a tanítvány tevésnek az öt lépcsőjét fogjuk megnézni. Tehát öt dolog. Fogom olvasni a János evangéliumában az első fejezetet, majdnem végig, 29. versnél kezdjük, de az 52-ig fog tartani, tehát a fele. Elég hosszú, de ismerős, mert a szombatiskolában már foglalkoztunk ezzel ebben a negyedében. Amit majd alá fogok húzni, szóban nehéz aláhúzni, de majd most bevezetőben is elmondom, meg ha odaérek a szövegben, akkor megpróbálom még jobban kihangsúlyozni azt a bizonyos kulcsszavakat, amit itt most szeretnék mutatni nektek ebben a szakaszban. Hogy mondjam el akkor ezt az ötöt, hogy már menet közben is ezt az egészet így együtt láthassátok, vagy menet közben is érezzétek, hogy hol tartunk, vagy honnan, hová akarunk eljutni, és hogyan építkezünk most ebben a témában. Tehát az első lépcső az az, hogy jöjj és lásd. A második lépés az, hogy kövess engem. A harmadik lépés, hogy halász velem. A negyedik, tagadd meg magadat, és az ötödik, hogy vegyél szent lelket. Muszáj mindenkinek ezen a lépcsőn végig menni, és nem lehet se hatossával szedni a lépcsőket, se felcserélni a lépcsőfokokat, tehát ez a helyes sorrend. Ezen megyünk mi is végig, és ezen fog végig menni az is, akikkel mi kapcsolatban leszünk, akikkel próbálunk hát Jézushoz vezetni, meg az üdvösség útján segíteni a járásban. Hát ez az öt. Jöjj és lásd, ezzel kezdünk, kövess, halász velem, tagadd meg magadat, vegyél szent lelket. No, tehát akkor János első level, János evangéliumában első fejezet a következőképpen hangzik, a 29. verstől, és a Károli szerint lesz, hogy megnyugodjunk minnyájan. Másnap látta János Jézust, ő hozzá menni és mondta, íme az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ez az, akiről én mondám. Én utánam jöjj egy férfiú, aki előttem lett, mert ő előbb volt nálamnál. És én nem ismertem őt, de hogy megjelentessék Izraelnek, ezért jöttem én, aki vízzel keresztelek. És bizonságot tőn János mondván, láttam a lelket leszállan az égből, mint egy galambot, és megnyugóvék ő rajta. És én nem ismertem őt, de aki elküldte engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondanékem, akire látod a lelket leszállani, és rajta megnyugodni, az keresztel szent lélekkel. És én láttam, és bizonságot tettem, hogy ez az Isten fia. És ránézvén Jézusra, mint ott jár vala, mondta, ími az Isten báránya. És halljuk a két tanítvány, amint szól vala, és követték Jézust. Jézus pedig hátrafordulván, és látván, hogy azok követik őt, vagy követik azok, mondta nékik, mit kerestek. Azok pedig mondának néki, rabbi, ami megmagyarázva azt teszi mester, hol lakol. És mondanék ki, jöjjetek, és lássátok meg. Elmenének, és megláták, hogy hol lakik. És nála maradának azon a napon, valak körülbelül 10 óra. Ezek közül, a kettő közül, akik Jánostól ezt hallották, és követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozik az először a maga testvérével, Simonnal, és mondta néki, megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva azt teszi Krisztus. És vezette őt Jézushoz, Jézus pedig rejá tekintvén, mondta, te vagy Simon, a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. A következő napon Galileába akart menni Jézus, és találkozik Filippel, és mondta néki, kövess engem. Filipp pedig Becsaidából, az András és Péter városából való volt. Találkozik Filipp Nátanaellel, és mondta néki, aki felől írt Mózes a törvényben és a proféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. És akkor mondta néki Nátanael, Názáretből támadhat-e valami jó? Mondta néki Filipp, jer és lásd meg. Látta Jézus Nátanáját őhozzá menni, és mondta ő felőle, ímé egy igazán izraelita, akiben nincsen hamisság. Mondanéki Nátanáját, honnan ismersz engem? Felele Jézus, és mondanéki, mielőtt hitt, tehát hívott téged, Filipp, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. Felele Nátanáját, és mondanéki, rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Felele Jézus, és mondanéki, hogy azt mondám néked, láttalak a fügefalat, hiszel? Nagyobbakat is látsz majd ez ennél. Vagy ezeknél. Na, a jegyzetemben itt van az egyszerű fordítás is, de azt most nem olvasom föl, hanem nézzük akkor, hogy miről szól ez az egész. Tehát próbáltam érzékeltetni azt, most a felolvasás alatt, hogy hányszor fordult elé az a szó, hogy lásd, meg látta. Tehát a látás, a szemléléssel indul minden. A látás, a szemléléssel indul minden. Jöjj és lásd. Ezt egy kicsit ma próbáljuk honosítani. Tehát ez azt is jelenti ma lelki értelemben, lelkiképpen, hogy ismerd fel, győződj meg róla. Ugye, mert önmagában ma, tudjátok, van ez a mondás, hogy néz, de nem lát. Tehát önmagában egy nézés, az még nem minden. Egy nézéssel még nem biztos, hogy látom és értem azt, ami történik. De a látásban benne van az, hogyha azt a látásszót használja, a Biblia is ilyen értelme, és nekünk is ilyen értelemben használni kell a látásszót, hogy nem csak nézem, hanem amit látok, azt értem is, értelmezem. Tudom, hogy hol van, mi történik, mit üzen, miről van szó. Tehát felismerem azt a valamit, amit nézek. És meggyőződök arról, hogy az a valóság. Nem csupán álmodtam, hanem az a valóság, és meggyőződtem róla, felismertem. Tehát két fontos kulcsszó van ezekben a versekben, hogy az egyik, hogy megtaláltuk, Jézus megtalálta Fülöpöt, Fülöp aztán megtalálta Nátánáelt, és amikor az Isten kegyelme megtalál minket, akkor annak mindig az az eredménye, hogy meglátunk valamit. Mondja, jöjj és lásd meg! Mindig meg lesz, mindig meglátunk valamit. Ugye ez a görög szó, ami a lásdra vonatkozik, azt jelenti, hogy lásd és ismerd fel egyszerre. Filip megtalálja Nátánáelt, és ugyanazt mondja Nátánaelnek, jöjj, lásd meg és tudd. Ugye az egész történetet, ha az elejéről nézzük, akkor ugye Keresztül Jánossal indul az ige, a történet, amit olvastam. Jézus keresztségének a másnapján Keresztelő János, még Keresztelő Jánosnak a két tanítványa, ott van vele, és Jézusra irányítja a figyelmet, és azt mondja, íme az Istennek báránya. És ezek a tanítványok, mármint András és János, követték Jézust, és érdeklődtek a lakóhelye felől. Jézus egy felhívást intézett hozzájuk, ugye, hogy mit kerestek, nem is az, hogy kit, hanem az, hogy mit kerestek, és akkor Jézus azt mondja nekik, hogy hát jöjjetek és lássátok meg. Tehát ez egy felhívás volt a számukra, hogy időt töltsenek együtt, együtt egyenek, együtt igyanak és beszélgessenek. Ugye János nem írja le, hogy mi történt az együttlét alatt. Ugye ott maradtak aznapra, egész nap. Most ugye el tudjuk képzelni, hogy ha én elmegyek vendégségbe valakihez egész napra, akkor nem csak enni, meg inni fogok. Ha azt enném, akkor nem így néznék ki, vagy nem is bírnánk. Tehát egész nap nem lehet enni, meg inni. Tehát nyilván beszélgettek közben is, meg utána is, meg előtte is. És ez az, ami érdekessé tenni ezt az egészet még, vagy kíváncsivá tesz bennünket, hogy vajon miről beszélgethettek? Jézus, András, János, miről beszélgettek hármasban? Azt gondolom, nem kell hozzá nagy fantázia. Lehet, hogy először beszélgethettek az időjárásról, mint mi is. Aztán beszélgethettek a családról, mint ahogy mi is szoktunk. De talán még a politikáról. De azt gondolom, hogy Jézus volt annyira, tudta annyira irányítani a beszélgetést, hogy hamar a témánál, vagy a legfontosabb témához lyukadtak ki. Biztos, hogy a tanítványok érdeklődése rendkívül felélénkült a beszélgetés közben. Miért is? Miért gondoljuk, hogy ez egy nagyon átütő, sikeres beszélgetés volt? Mert ugye mindig ez is ismétlődik ebben a fejezetben, hogy másnap. Tehát aznap ők beszélgettek hárman, és másnap András már megy Péterhez, a saját testvéréhez, és elmondja azt a hírt, hogy megtaláltuk a Messiást. Tehát az a beszélgetés, az előző napi beszélgetés, az a 12 óra, vagy nem tudom mennyi volt, fogalmunk sincs, hogy hány óra volt, de elég volt arra Jézusnak, hogy András úgy tud elmenni Péterhez, azzal a hírrel, hogy megtaláltuk a Messiást. Ma nekünk hány nap kéne ehhez? Hány év, hány hónap kell ahhoz, hogy elmenjünk valakihez, és azt mondjuk, hogy megtaláltuk a Messiást. Nyilván megtaláltuk, nem nekünk kell hozzá az idősok, hanem hogy, hogy, az a készség aztán, hogy mi ezt elmondjuk másoknak, vagy beszélünk Jézusról másoknak, na az nyilván a mi problémánk már, vagy a mi személyes, vagy szociális problémánk, hogy ezzel akarunk, tudunk-e menni tovább. Tehát tény, hogy András, János valami olyasmit hallottak és láttak Jézusnál, Jézustól, ami meggyőzte őket Jézus messiási voltáról. Aztán a következő napon ugye találkozik Filippel Jézus, aki szintén Keresztelő Jánosnak az egyik tanítványa volt, és neki azt mondta, hogy kövess engem. Tehát itt van a második pont, a második lépcső, hogy kövess engem, de illetve még ez csak párhuzamosan fut még ez a szál, mert ugye Filipp meg ugyanazt a hívást intézi Nátanael felé, amit Jézus neki mondott korábban. Tehát Jézus neki is azt mondta, hogy jöjj és lásd meg, most ő is azt mondja Filipp Nátanaelnek, hogy jöjj és lásd meg. András és Filipp megtalálta azt, akit valóban kerestek, hiszen a zsidók állandó messiás várásban voltak ebben a korban. Sőt, élik mai napig ebben a hitben, reményben a mindennapjaikat. De mit láthatott meg András, Filipp, Nátanael, ami meggyőzte őket arról, hogy Jézus a messiás? És mondjuk kicsit a szombatiskolához is csatlakozva, hogy ugye ekkor még ők jeleket, csodákat nem láttak. Még nem volt kánáni mennyegző, még nagyon az elején vagyunk, még ott vagyunk, hogy Keresztelő János tanítványai válnak le róla, és kerülnek át egyik napra a másikra folyamatosan Jézus követői, vagy Jézus tanítványaivá, vagy az ő szárnyai alá. Tehát Jézus egyikük előtt se tett semmiféle csodát. Itt csak látás volt, meg beszélgetés volt. Láttak valamit Jézuson, vagy láthattak a környezetében, az otthonában, illetve a beszélgetések közben láttak meg valami olyasmit, amiről, vagy ami után el tudták dönteni, meggyőződtek róla, hogy Jézus a messiás. Tehát még egyszer, tehát a látás ugye azt jelenti, hogy felismerek valamit, meggyőződök róla. Tehát ez több, mint a nézés. Látom, úgy látom, meggyőződtem, felismertem, hogy miről van szó. A mai ember, ja, hogy miről beszélgethettek? Nyilván csodákról nem, jelekről nem. Az ószövetség profétákról, vagy proféciákról bizonyára igen. Hogy Jézus a gyerekkoráról mesélte nekik, azt is el tudom képzelni, hogy az is benne volt. Vagy egyáltalán Jézus elmondja az ő születésének a körülményeit, annak a csodáját. Beszél a keresztségéről. Már most beszélhetett a pusztai kísértéséről is, mert már azon is túl vagyunk. Tehát ugye csak azokról beszélhettek Jézussal azon a egy szűk napon, ami odáig történt. A jövőről még nem annyira. Na hát van mit beszélni az Ószövetségről is, tehát alapvetően nem hiszem, hogy téma hiányában lettek volna, amikor Jézussal erről beszélgettek. A mai ember is keresi élete megoldásait, keresi Isten, csak nem találja meg az utat Istenhez. Ezért kell nekünk egy kicsit okosnak lennünk, és most Geszteréden is ilyen címmel, hogy válaszok. Azért gondoltam, hogy egy ilyen címet adnék a sorozatnak, mert hogy azt gondolom, hogy az emberek mindig is kerestek valamit. De most ebben a bonyolult világban az emberek még inkább kereső üzemmódban vannak. Olyan az az érzésem a mai világról, hogy hiába nagy a tudás, hiába sok mindent tudunk, meg minden információ elérhető, mégis mintha több kérdéseink lennének, mint amennyi válasz van. És sokszor vagyok akár még egyházi beszélgetésekben is úgy, hogy leülünk beszélgetni abban a reményben, hogy a kérdéseimre választ fogok kapni, és egy óra múlva az az érzésem, hogy nemhogy kevesebb kérdésem maradt, hanem még több kérdésem lett. Tehát válaszokat várok, és ehelyett még több kérdéssel szembesülök. És mondjuk a Biblia kutatásnál ez teljesen szuper, meg izgalomba hoz, mint tegnap is volt egy ilyen, tegnap este böszörményben, hogy a zsoltárokat vesszük, vagy péntek esténként a zsoltárokat vesszük, és a Dávid zsoltárai egy kicsit véget érnek, most van egy kis szünet, és most jön a Kórák fiainak a zsoltárai a 42-től. És akkor, hát kik voltak a Kórák fiai? És akkor elkezdtem nyomozódni, belebonyolódtam. Volt egy kérdésem, és az egyik kérdésből legalább 10 kérdés keletkezett. Ez az a Kóré, az a pusztai lázadási jelenet, a Dátám, Abirám és Kóré lázadása? Ez a Kórá fiai, a Kórénak a fiai? Most azokat nem nyelt el a föld családostul mindenestől? De nem, mert azt mondja, hogy a Kóré fiai nem haltak meg. Vagy Ellen White-nál végigolvassuk a Páterek a proféták című könyvben van külön egy ilyen fejezet, Kórén, Dátán, Abirán lázadása, Kóri lázadása, és ott majd figyeljétek meg, ha akarjátok olvasni, hogy nem azt mondjuk Kóré és fiai, Kóré és társai. Kóré társai, az nem a fiait jelenti. Na most persze időben is, ugye most ki tudja hanyadik nemzedék, mert hogy a pusztai Mózestől Dávid koráig ott több száz esztendő eltelik, tehát ez már ki tudja hanyadik generáció, de ugye tudjátok, hogy a Biblia a fiút, vagy a papát, nagyapát, tehát ő azt egybeveszi, nem tesz különbséget, akárhanyadik generációról van szó. Akkor Sacival is belebonyolultunk, azt mondja, nézzük az új fordítást. Ha egy Bibliának következetesnek kell lenni, ha ott Mózesnál úgy van, hogy Kórénak van fordítva, és a újfordításban a zsoltároknál nem Kóré, hanem Kórá fiai, vagy Kórá, akkor az a két ember nem ugyanaz. Na most dolgozom rajta, és csak egy példa akart lenni, most nem erről kell prédikálni, csak egy példa akart arra lenni, hogy van egy kérdésem, ki a Kórák fiai, nekifogok, választ keresek rá, nincs meg a válasz, van helyette másik újabb 10 kérdés. Tehát most egy példa, az emberek válaszokat várnak. És olyan jó, hogyha Jézus vagy mi meg tudjuk adni a választ. És nem úgy, hogy újabb 10 kérdés van mellette. Vagy ha van is, de akkor az újabb 10 kérdésre is meglegyen a válasz. Mert Istennél van válasz mindenre. Mint az egyszerű történetben, hogy a hittan tanár ugye tanítja a hittant az órán, és akkor láthatólan az egyik gyerek oda se figyel. Egészen más csinál, más vagy, de látszik messziről, hogy nem ott van a gyerek. És akkor a tanító bácsi megszólítja, hogy kisfiam, tudod, mi volt a kérdés? És a kisfiú azt mondja, azt nem tudom, de a választ tudom. Na, mi a válasz? Hát Jézus Krisztus. Mert minden kérdésre a válasz Jézus. Röviden, tömören, valóban így van. Persze ki kell bontani, meg felnőtteknek megfőképpen meg kell magyarázni, az igét honosítva, de a válaszokat meg kell adni. És jó válaszokat kell adni. Tehát ma is ezzel kezdődik a tanítványát tevés, jöjj és lásd. Tapasztald meg Isten és Jézus jóságát, szeretetét, gondoskodását, hatalmát és kegyelmét. És ezen a szinten van az, hogy nem szabad sietetnünk az embereket. Nem gondolom, hogy igaz, hogy ott, amit most, ahol vagyunk, ott egy napról van szó, nem több. De azért értsük, hogy Keresztelő János tanítványai nem a nulláról kezdték, nem ateisták voltak. Ahogy mondtam, messiás váradalomban élt az egész nemzet. Tehát nem kellett az egyszer egynél kezdeni, de a mai embernél ott kell kezdeni, hát az se tudja, hogy merre van észak meg dél. Van Isten, nincs Isten. Ezt én se tudtam, és hogy mondom, most mondtam a saját példámat, hogy nekem is ezen a szinten kellett a legtöbb idő. Az első lépcsőfokon kellett a legtöbb idő. Jöjj és lásd, értsd meg, hogy ő az. Értsd meg, hogy van Isten. Nekem ez rengeteg idő kellett. Ehhez kellett a legtöbb idő. A többi az már hamar ment. Ez az a legtöbb idő, amit rá kell szánni. Jöjj és lásd meg. Megfelelő időt kell adni arra az embereknek, hogy megismerjék Jézus személyét, jelenlétét, nem csak elméletben, hanem életük tapasztalatain és történésen keresztül is. Mielőtt valaki követi Jézust, előbb találkoznia kell vele, időt tölteni vele, megtapasztalni azt, hogy kicsoda valójában Jézus. További lépésnek nincs addig helye, amíg nem válaszoltak a jöjj és lásd hívásra. Tehát ezt nem lehet kihagyni. Ezt a nagyon lassú, nagyon hosszú folyamatot nem lehet kihagyni. Addig nem mondhatjuk, hogy kövess engem, amíg a meggyőződésre nem jutottak el. A tanítványsági útvonalon, tehát az első, az előkészítés fázisa, kellő információ és tapasztalat gyűjtése kell ahhoz, hogy meggyőződéssé váljon valaki szívében az, hogy Jézus az Isten fia, ő a messiás, Jézus pontosan az, akire nekem is személy szerint szükségem van. Tehát ezt kell legelőször megalapozni. Ide kell eljutatni a magunkat, másokat, hogy ez egy nagyon komoly meggyőződés legyen. Utána jön az, hogy kövess engem. Ennek is adok egy alcímet, vagy kicsit, hogy mi a jelentés ennek. A kövess engemben ott van, hogy formálódj át. Az elsőben, hogy lásd és jöjj, még jövök úgy, ahogy vagyok. De a Jézus követésében már változnom kell. Nem csak az eszemmel fogadtam el, hogy van Jézus Krisztus, hanem most már az életmódomban is próbálok formálódni. Filip, aki Keresztelő János másik tanítványa volt, akihez már szóltak Jézusnak a jöjj és lásd szavai, aki már meggyőződött Jézus messiási voltáról, sőt, már még Nátánaelnek is bizonságot tett róla. Utána Jézus ismét megszólította, és azt mondta neki, kövess engem. A 44. versben van, tehát ez most már Nátánaelnek, vagy legalább Filipnek mondja, hogy kövess engem. Tehát az első az volt, hogy jöjj és lásd, most pedig az van, a második lépcsőfok, hogy kövess engem. És Jézus életének a következő 18 hónapját azzal töltötte, mármint hogy Jézus azzal töltötte, hogy tanítványokat hívott el, jöjj és lásd, illetve a kövess engem felhívásokkal. Ebben a kövess engem fázisban tanítványok Jézussal töltötték az idejüket, most már láthatták a sodáit, hallhatták a tanításait, beleláthattak a mindennapi életébe, még abba is, hogy hogyan imádkozik, és nem mert mondják, hogy akkor Jézus taníts minket is meg imádkozni, mert ugye ez is újszerű volt a számukra. Tehát sok tapasztalatban volt részük, biztos volt kellemetlen tapasztalat is, volt váratlan tapasztalat is, de volt csodás, lelkesítő tapasztalatuk is. És a tanítványok kapcsolata rendkívül módon elmélyült Jézussal ebben a második fázisban, tehát ebben a köves engem fázisban, jobban megértették Isten országának az alapelveit. Tehát ez a, úgy is mondhatnánk, hogy a megalapozódásnak a fázisa és a lelki növekedésnek egy szakasza. Tovább is a lelki növekedés, de ez is a növekedésnek egy szakasza. A harmadik lépcső az a, amit mondtam, hogy halász velem. Vagyis készülj fel a szolgálatra. Tehát az elsőben ugye, hogy lásd és jöjj, győződj meg, ismerj meg engem. A másodikban kövess engem, formálódj át, változzál. A harmadikban halász velem, hogy tanuld meg, hogy kell halászni. Lesd el a szakmát. Tudjátok, régen úgy volt az inasoknál, hogy a mesternek nem az volt a szándék, hogy a gyerek minél hamarabb megtanulja a szakmát. Én olvastam olyan könyvet, amikor Szilvási Lajos. Nem egy adventista könyv, csak gyerekkoromban én ezeket olvastam nagyon. És ott volt, azt hiszem, ebben a könyvben egy asztalos inassággal indul a történet, és az első évben az asztalos inas a műhely közelébe sem ment, a gazdaszonyjal járt a piacra vásárolni. Mert akkor az volt a lényeg, hogy minél később szabaduljon fel az inas, és ezért az inas, ha okos volt, akkor nem várta, hogy tanítsa a mester, hanem megpróbálta ellesni. Figyelte titokban is akár a mestert, hogy hogy csinálja, mert a mesternek nem volt érdeke, hogy minél hamarabb megkapja a mestervizsgát a tanuló, a nebuló. Nos, most azt mondja Jézus, hogy halász velem, jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek titeket, ez a Máté 4.19-ben van. Tehát Jézus nem csak elküldi, nem úgy küld el őket halászni, hogy nem mutatja meg nekik. Tehát a mester megmutatja, hogy kell csinálni. Anélkül nem küldi ki őket, és nem küldi el. Tehát gyertek, és együtt csináljuk. Halásztatok velem együtt. Mentsenek embereket vele együtt. Társuljanak hozzá, mint a szakmunkás tanulók, vagy az ügyvéd bojtárok, hogy már a gyakorlatban lássák, és sajátítsák el az ember halászatnak a művészetét. Vegyenek részt a gyakorlati képzésen, nem csak az elméletén. És Jézus megtanította őket arra, hogyan fogjanak halat, és azt is, hogy hogyan kell gyarapítani a közösséget. Halfogás történt a zsinagógákban, az emberek otthonaiban, tengerparton, ahol Jézus aztán újra és újra kezdte a történetet, mert ezeknek az újabb embereknek újra elhangzott az az első lépcsőfok, hogy jöjj és lásd. Tehát itt egy körforgás van, mert ugye újabb emberek kapcsolódnak be a rendszerbe, és azok most járják még az első lépést, aztán lépcsőt, aztán a másodikat, és majd utána sorban a többit. Tehát ez a hívás többször elhangzott a sokasságnak, a leprásoknál, a pénzváltóknál, a csonkabonkáknál, amikor megszólított őket Galileában, Dekápolisban, Jeruzsálemben és a Jordán egész vidékén. Tehát a gyarapodás akkor történt, amikor a már meglévő tanítványok másokat is tanítványokká tettek. Vagyis a már meglévő tanítványok megtanítják az újonnan megtérteket, hogy hogyan tegyenek bizonyságot Jézustól. Hogyan vezessenek másokat is végig a tanítványsági útvonalon, hogy azok is megtalálják Jézust. És ebben ezért, tehát a tanítványság, vagy a tanítvány, mint olyan, az nem egy színházi szerep. Az nem olyan, mint hogy én most fölveszem a Jákob szerepét a József álomlátóban, meg aztán gyorsan átöltözöm, és leszek egy egyiptomi főpap, parókával, meg egy másik ruhában. Mert ez egy színházi szerep. De a tanítványság az nem erről szól, amit akkor vetkőzök le, vagy veszek le, amikor akarok, hanem ez egy teljes átalakulás, és egy másféle életformára való jelentkezés és betagozódás. Az egy életforma, az nem egy szerep, nem egy színészi szerep, nem egy színdarabban eljátszok valamit, hanem az már egy életforma. Jézus tanítványképző módszere, tapasztalatokra épülő, kapcsolatrendszerű, a folyamatban aktívan résztvevő módszer volt. Egyéneket az eseményekbe szorosan bekapcsolt, nem csupán információ átadás volt, hanem gyakorlati képzés nyújtó módszer volt. Tehát ez a fázis a szolgálatra való felkészülésnek az ideje volt. Jön a negyedik. Tagadd meg magadat. Ami azt jelenti, hogy tanulj meg áldozatot hozni és másokért élni. Máté 16:24-ben. Akkor mondja Jézus az ő tanítványainak, ha valaki jönni akar én utánam, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem. Márk 8:34. A sokasságot pedig az ő tanítványaival együtt magához szólítván mondanékik, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét és kövessen engem. Lukács 9:23. Mondja vala pedig mindeneknek, ugye Lukács érdekesen mondja mindenkinek, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Tehát Jézus, amikor ebből a nagyobb tanítványi körből kiválasztja a 12-t, akiket apostoloknak nevez, ők nem az elit tanítványoknak a csoportját jelentették, akik valamilyen hierarchikus létrán magasabban vannak, mint a többiek. Ők már ilyen püspöki vagy érseki székben csücsülnek. Még csak nem is lelkészi vagy papi feladatokkal bízattak meg. Hanem ők voltak azok, akiket a Szentlélek már készített arra, hogy a Jézus által elindított munkát tovább vigyék, és a kereszténységet egy mozgalommá fejleszék ki, vagy szélesítsék ki. A 12 feladata az volt, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére, vagyis hogy vezetőkké váltak. Ez azonban tanítványoknak meg kellett tanulniuk az önmegtagadás kemény leckéjét. Hogy volt ez Jézus idejében? Úgy volt, hogy Jézus ezt így írta körül, Lukács 6:27-28, szeressétek ellenségéteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. Na értitek, hogy ez miért a negyedik lépcső? Mert ez az, ami talán a legnehezebben megy. És ez tényleg egy tanítványsági jellem kell, hogy legyen, mert ahhoz, hogy én szeressem azokat, akik engem szeretnek, ahhoz még kereszténynek se kell lennem. Az könnyen megy, az bármikor megcsinálom bárkivel. Aki engem szeret, aki tisztel, becsül, aki hízeleg nekem, úr, könnyű az olyan szeretni, nem? De az nem kell kereszténynek lenni. De akik bántanak, akik átkoznak, na, hogy te azokkal jót tegyél, és azokért imádkozzál. Na, ez már a tanítványságnak a lépcsője, a negyedik lépcsője. Mert itt már önmegtagadást kell csinálni. Itt már nem arról van szó, hogy megsértettek és megyek a bíróságra, meg az ombudsmannak írok mindjárt. Ezt lehet kereszténység nélkül csinálni, de a keresztény nem az ombudsmanhoz rohan, hanem Jézushoz, hogy Uram, taníts engem imádkozni, taníts engem őt szeretni. Ő nem szeret, de én szeretném őt szeretni. Tehát az a önmegtagadás erről is szól, nem csak arról, hogy jó, hát akkor most nem dolgozok a szombat miatt, vagy mostan elmegyek, pedig nincs kedvem. Ugye jó az a vers, hogy ha kedvem van, nagyon tetszik, akkor ez van, ha nincs kedvem, amaz van, nagyon jól megfogalmaztad, és nagyon ül ez a mai környezetben is, meg minden környezetben. Tehát a tanítvány nem ezen az alapon áll, hogy ha kedvem van, ha nincs kedvem. Nem a kedve vezeti, hanem a Szentlélek vezeti. Tehát a tanítványságnak a negyedik fázisa nem annyira népszerű. Jézus lábnyomában járni azt jelenti, hogy önmegtagadó és áldozatkész életet élni. Na ez az, amikor így szoktuk beszélni, hogy a tanítványságnak ára van. És az árat nem szeretjük megfizetni. Hamarabb megfizetnénk bármit, csak ezt, ennek az árát nem akarjuk odaadni. Ez a fázis a vezetőképzés fázisai, egyben olyan vezetők, akik megszervezik a közösség tanítványképző rendszerét, folyamatát és segítenek a tanítványoknak a feladataik végzésében. És az ötödik, az utolsó, vegyél szent lelket. Vegyetek szent lelket, János 20-22. Ez arra adatott ez a meghívás, és egyben felhatalmazás is, hogy Jézus küldetését folytassák. Jézus ezt mondta a tanítványinak, bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi. Mit tett ő? Általában a csodákra és a természeti cselekedetekre szoktunk gondolni, de kevésbé gondolunk arra, hogy Jézus tanítványokat képzett, vagyis hívta őket. Jöjj és lásd! Bemutatta nekik, mi ez a tanítványság, kövess engem. Felkészített őket a szolgálatra, vagyis halász velem. Vezetőket képzett, tagad meg magadat. Mindezt azért tette, hogy mert az erre kapott elhívást és felkenetést a Szentlélek által a kerességkor megkapták. Ahhoz, hogy ugyanezt a munkát, szolgálatot végezhessük, nekünk is a Szentlélek jelenlétére van szükségünk. Jézus a feltámadása napjának estéjén, ugye megjelent tanítványai között, zárt ajtók mögött is be tudott menni, köszöntötte őket, békesség néktek, és azt mondta, hogy ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldtelek titeket. Ugye most már Jézus elmegy, majd el fog menni, 40 nap múlva, és Jézus már nem tudja tovább képezni őket. Jön a muszáj a helyettesre bízni őket, a Szentlélekre bízni őket. És ezt mondván, ugye, hogy az Atya elküldött engem, én is úgy küldelek titeket, ezt mondva rájuk lehet, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Jézus a szolgálata elején felkenetett a Szentlélektől, hogy tanítványokat képezzen ki Isten országának a szolgálatára. A Szentlélek keresztség által nekünk is ezt kell tennünk, hogy hát a misszió küldetésnek, a misszió parancsnak eleget tudjunk tenni. Tehát hiába az első négy dolog, hiába értettük meg, hogy Jézus a messiás, hiába formálódtunk már át Jézus követése kapcsán, hiába váltunk igazi tanítványokká, önmegtagadó tanítványokká, és válunk arra, hogy mi is, váltunk alkalmassá arra, hogy továbbadjuk mi is az ismeretünket, meg a tapasztalatunkat. Ha Szentlélek nem koronázza ezt meg, akkor ez egy hiába való fáradozás, és ráadásul a sikertelenségnek a élménye miatt ilyen lelki depressziósok leszünk. Úgyis akármit megpróbáltunk, bármit csináltunk, bármibe kezdtünk, mind kudarc, mind semmi, mind nulla. Mint amikor elmentek alátok, és nem fogtak semmit. Mit fogtatok? Semmit. Nulla. És ez azért nulla, tehát a Szentlélek nélkül mindig nulla lesz. Tehát hiába tudás, hiába az akarás, hiába minden információ, meg tudásnak a birtoklása, meg az óriási nagy tapasztalat, 10, 20, 30, 50 éves tapasztalatok, a Szentlélek nélkül kudarcra van ítélve. És bár ugye nem, tehát nyilván az van, hogy a Szentlélek kitöltetett, mert pünkösd óta itt van. Tehát ma már nekünk nem azért kell imádkozni, hogy kitöltessen a Szentlélek, mert az már megtörtént. Ami megtörtént, azért már nem kell imádkozni. Tehát amiért imádkozni kell, az az, hogy ez a már kitöltetett Szentlélek töltsön be engem is. Használjon engem. Emlékeztessen, pótolja ki a hiányosságaimat, és járjon előttem, meg mellettem. Oldjon meg olyan dolgokat, amiket én nem tudok megoldani. És ez nem lustaságra fog engem bátorítani, hanem arra, hogy én megteszem a magam részét, és akkor majd a Szentlélek is megteszi a maga részét. Mert másképp az ígéret nem fog teljesedni, hogy vesztek erőt, minek utána a szélentekkel jártok, és lesztek tanúim Jeruzsálemben, egész Júdeában, Samáriában, és a földnek minden határában. Tehát a Szentlélek nélkül nem fogunk eljutni a szomszédhoz se. Nem, hogy a föld végső határáig. Sehol nem tudunk eljutni. És most ilyen számban nyilván izgalmas lehet Geszteréd is jövő kedden. Lesz valami tapasztalatunk. Vagy egy nagyon örömteli tapasztalatunk lesz, vagy megint egy elkeserítő, egy nullás tapasztalatunk lesz. De az is tapasztalat. Abból is lehet ám tanulni, hogy valamit elrontottunk, valahogy rosszul fogtunk neki. Valami hiányzott, valamit nem jól építkeztünk. Tehát minden ilyen dolgot ki kell értékelnünk, meg kell figyelnünk, ha jó, ha pozitív, ha negatív, mert mindegyik tanít. És mindegyik tovább visz valamiben. Nem is tudom, már volt egy ilyen ember, aki egy ilyen tudós van, feltalálós, lehet, hogy Edison volt, Edisonról hallottam, aki ugye kísérletezett ezekkel az égőkkel, ezek az elektromos dolgokkal, és már a, nem tudom, az ezredik kísérlete is sikertelen volt, és akkor szóltak nekik a munkatársai, hogy hát nem látod, hogy ez nem érdemes tovább, ez mind kudarc, és nem ő azt mondta, nem, mert ez mindegyik egy kísérlet volt a megoldás felé. Tehát minden egyes kísérletből tanulni lehet, és az tovább visz a megoldás felé. Pünköskor a Szentlélek kiárat, és a tanítványok szolgálata révén valóban nagyobb volumenű munka indult el, mint ami Jézus egész életében, földi itt járt akkor, látható volt. Tehát ha most nézzük a kereszténység terjedését, akkor Jézus halála után indul ez el javarészt. Hát Jézus idejében nem alakult gyülekezet. Volt a kis szűk tanítványi kör, aztán persze volt egy nagyobb is, de hát arról keveset hallunk, meg látjuk, amikor Jézus már kemény beszédet mond, akkor már azok is inkább kihátrálnak, kifarolnak. Tehát nem indul ez el úgy, még Jézus idejében. Tehát nekünk is szükségünk van a Szentlélek felkenetésére, jelenlétére, személyes és gyülekezet életünkben egyaránt, a szolgálatban ahhoz, hogy küldetésünket be tudjuk tölteni. Tehát itt az ideje, hogy imádkozzunk ezért együttesen is, meg szervezett módon is. Majd a következőkben majd fogunk ezzel is foglalkozni. Na, akkor még egyszer összefoglalva, és már most ez több volt, mint egy óra. Tehát jöjj és lásd! Egy meghívás arra, hogy Jézus személyével kapcsolatosan egy élő, személyes megtapasztalásunk legyen. Ez a megtérés újjászületésnek a állapota. Kövess engem, meghívás a Jézussal való kapcsolatra, jelenbeli átalakulás. Harmadik, halász velem, bevonja a részvételbe, felkészítés a szolgálatra. Tagadd meg magadat, felhív bennünket, hogy tanuljunk meg áldozatkész, önmegtagadó életet élni másokért, képezzünk vezetőket. Ötödik, vegyél szent lelked, meghívás arra, hogy hiteles felhatalmazást, megbízást kapjunk Isten országának az építésére, és Jézus 2000 évvel ezelőtt megkezdett szolgálatának a folytatására. Ez a mi küldetésünk, tanítvánnyá tenni és lenni, olyan tanítványokká, akik majd másokat is képesek lesznek tanítványokká tenni. Amen.